Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntjük hallgatóinkat nagy szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető partnerem Kohut Zoltán szakújságíró, köszöntelek nagy szeretettel.
Hello Ági, köszöntöm a hallgatókat.
Egy új témakörbe fogunk, egy új vállalkozásba. Én ráleltem egy nagyszerű könyvre, Helen Russellnek a Boldogság Atlasz című könyvére, amit rázúdítottam Zolira, és határozott kérésem, hogy beszélgessünk ezekről a dolgokról. Miről is van szó? Ez az írónő feltette az életét arra, hogy a pozitív életérzésről és a boldogságról adjon segítséget, tanácsot, kulcsot az emberek kezébe. Ez már a második könyve egyébként, és itt 22 országból gyűjtötte össze azokat a szavakat, amik a boldogság, a jólét, a béke szavai, például után aloha, ebben találkozhattak leggyakrabban hallgatóink, és most országról országra egy picit beszélgetni fogunk, hiszen azt gondolom, hogy ebben a borús időkben igen, csak fontos cél, hogy pozitív életérzésekkel töltsük meg magunkat lelkileg, testileg, szellemileg, úgyhogy vegyük segítségül a különböző nemzeteknek a gondolatait. Kezdjük talán az egyik legkarakteresebbel, Butánnal.
Ja, én azért kértem, hogy kezdjünk ezzel, mert számomra ez a leginkább úgy korszerű, hogy egyben tradicionális is, tehát úgy hozza azt a régi több ezer éves keleti kultúrát, és annak is a legjobb eszenciáját, vagy a legmélyebb szellemiségét, hogy ugyanakkor meg rendkívül modern, már az elnevezése is, ugye ott ez az uralkodó család, aki olyan 50-60 éven meghirdette ezt a nemzeti bruttó boldogság programját, ugye ez nagyon összecseng ezzel a nemzeti bruttó kibocsátás, a GDP, GNP fogalmakkal, amiket manapság nagyon gyakran használunk, de ott ugye az lett a cél, hogy nem a gazdasági termelést akarták becírozni egy pluszos számmal, hogy na akkor lőjünk be x százalék gazdasági növekedést, hanem ott az emberi jólét, az emberi boldogság szintnek a növelése volt a cél. És az a durva, hogy ez nekik tökre sikerült.
Ugyannyira, hogy más is átvette, most már az ENSZ-nek szakemberei igyekeznek ilyen mutatókat, mércéket kigondolni Butánnal együtt, hogy a bruttó nemzeti boldogság, mert maga a kifejezés gyönyörű.
Gyönyörű, és most, hogy mondod, ezt én nem tudtam egyébként, hogy az ENSZ ezt megpróbálja adaptálni, de hát nem tudom.
Én hogy sikerül-e?
Kicsit szkeptikus vagyok, ugye egyrészt lett volna 50 év erre, és ugye pont nem azt látjuk. Csak hogy egy ellenpéldát mondjak, Angliában volt egy hasonló ilyen nemzeti aktivitást meghirdető program, ami sokkal inkább illeszkedett a modern kapitalizmusnak a kelléktárába. Ott a Thatcher idején, a 70-es, 80-as években volt Margaret Thatcher a miniszterelnök, és ő is meghirdetett egy programot, ami arról szólt, hogy 10 év alatt 10-valahány százalékos GDP, tehát nemzeti gazdasági össztermék növekedést hirdettek meg. És amikor ez a program véget ért, egyébként sikerrel ért véget, ez benne a durva, hogy amikor sikerrel ért véget, akkor nem azt látták, hogy az emberek jól léte és jól léte nőtt volna, hanem azt látták, hogy igen, a gazdaságban valóban megtörtént az a 10-valahány százalék GDP növekedés, de a jólét árán. Tehát pontosan azok a közös társadalmi kiadások csökkentek, amik az emberek közvetlen jólétét szolgálják, oktatás, itt ami a szociális háló, ellátórendszer, közszolgáltatások ilyenek, az ezekre fordított pénz csökkent, és mindent a privát gazdaság felé terelt át az a jogszabálykörnyezet, ami ezt a GDP növekedés létrehozta. Tehát amikor a Bután azt mondta, hogy ők a nemzeti boldogság szintjét akarják növelni, akkor ugye ez megfogalmazásban is egy sokkal közvetlenebb célkijelölés, mint amikor azt mondjuk, hogy a gazdaság jön, aztán majd meglátjuk, hogy abból lesz-e boldogság. Ez célszerű megfordítani természetesen. Ugye a családban sem abból indulsz ki, hó elején gondolom otthon, hogy gyerekek, növeljük a fizetést, aztán majd legfeljebb veszünk abból cipőt, vagy nem tudom, hanem először ugye azzal törődünk, hogy mi jól legyünk, nyaraljunk, egy kicsit utazzunk, nézzünk meg valamit, vegyünk egy könyvet, egy új cipőt.
Egyébként szerintem a családokban is sokszor meg tud fordulni. Nagyon sokan gondoljuk azt, hogy ha majd több pénzünk lesz, akkor boldogabbak leszünk, ha majd szebb házunk lesz, akkor boldogabbak leszünk, ha majd új kocsit sikerül megvenni, akkor majd boldogabbak
pontosan
leszünk.
Pontosan.
És hát ez a példából jól látszik, az angliai példából, hogy nem következik be.
Igen, ez így nem jön el. Nem ez benne a csapda, hogy ez így nem jön el.
Igen, tehát hogy ez a Bután, amit egyébként, hogyha térbe elhelyezünk, akkor India mellett.
Igen, Indiának az észak-keleti részén, és Kínának a déli-délnyugati részén található pici ország egyébként, nem egy nagy, talán azt hiszem néhány milliós lakosú legfeljebb. Igen, szóval ez tök érdekes, hogy, de azt hiszem most az, ami nem jut eszembe, amelyik görög filozófus mondta, hogy attól függ, hogy milyen cél tűzöl ki, attól függ, hogy hova érkezel. Szóval aki az azt célod, teszi ki célul, sokat keressen, legyen, annak lehet, hogy lesz több pénze, csak nem biztos, hogy lesz boldog. Lehet, hogy lesz nagy háza, csak nem biztos, hogy boldog lesz, amire a házat építette. Hogyha azt tűzi ki, hogy basszus, én mindenképpen először boldog akarok lenni, aztán majd meglátjuk, hogy kilukad-e a gatyám a végén, vagy nem. De ha boldog vagyok, akkor tök mindegy. Hát akkor lehet jár a túlkorcipőben, most nyilván nem akarok idétlenül túlozni, és nyilván az sem jó, hogyha egy ország berendezkedik arra, hogy egyszerűen tékozlással föléli a nemzeti jövedelmet, és hitereket vesz föl csak azért, mint ugye Kádár idején, az borzasztó. Tehát az is egy téboly, de az is egy téboly, amikor a gazdaságot akarjuk növelni, és nem a jólétünket.
A Boldogság Atlasz című könyv országairól és ezen országokban meghirdetett boldogság szavakról, képekről, fogalmakról beszélgetünk, ezen belül egész konkrétan kezdő országként Bhutánról, a Bruttó Nemzeti Boldogság meghirdetett programjáról, ahol nem a GDP-t, a pénzt szeretnék növelni, hanem az emberek boldogságát. Maradjanak velünk!
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai adásunkat, mely Kovuth Zoltán szakújságíróval történő beszélgetés a boldogságról. Boldogságról íródott egy könyv, Helen Russell Boldogság Atlasz címmel, melyben 22 országról ír, mindenütt sorra veszi, mi az a fő cél, mi az a szó, ami takarja a békét, boldogságot, jólétet az adott közösség számára. Utána kezdtük, amely meghirdette, hogy a GDP helyett a bruttó nemzeti boldogság a legfőbb érték. Wang Chuk király és családja, hát azért ez nem semmi nemzeti program. 72-ben írták le először ezt a kifejezést. Egyszerre modern és...
egyszerre hagyományos, és hagyományos szellemi, igen.
Mit tudunk erről?
Egy hasonló volt egyébként Európában, a skandináv országokból, ugye egyrészt tudjuk, hogy törekedtek arra, hogy a nemzeti jövedelmet azt úgy osszák el, hogy a rászorulókat, a hátrányos helyzetűeket, a munkaképtereneket vagy munkanélkülieket olyan intenzitásra támogassák, ahogy tudtommal nagyon kevés, vagy talán egyetlen más kapitalista gazdaság sem. Ez volt az a híres svéd adórendszer, ami óriási elvonásokat vont el a tehetőségtől. Sokan meg is utálták ezt, a Borga, a híres teniszező, az Abba kezdtek menekülni ebből az adórendszerből, de azért ez a protestáns északi szellemiség, ez nagyon hasonló volt ilyen szempontból a butánihoz, hogy azt mondták, hogy oké, ha nekem sok van, akkor többet adok be a közösbe, hogy akinek viszont kevés van, az se hajon éhen, az se nyomorogjon feltétlenül. Ez aztán megdőlt egyébként ez a szociáldemokrata program a 80-as, 90-es évek végére, de ott is valóban az volt a cél, hogy valószínűleg az volt mögötte a lelkület, hogy mit sem ér a jólét, a gazdagság, a kapitalista prosperitás, hogyha abból nem születik emberi boldogság. És itt a butáni például ez itt ragyogóan meglátszik.
Nagyon aranyos a könyv, hogy leírja egyébként, hogy aki kezdte, az első Wang Chuk király végignézett az európai társadalmakon, és azt látta, hogy hiába a nagy jólét, az emberek nem boldogok, avval sok-sok mindennel, amit beszereznek, ugye ott már azért, vagy Amerikát is, ha látjuk, hogy ott is azért úgy lehetett érezni, hogy nem társul a feltétlen anyagi jóléthez egyfajta belső boldogság, és hogy ez nem tetszett neki, és valami mást hirdetett meg, hogy legyen fejlődés, de ne engedjük el a belső boldogságot, mint legfőbb célt. Nagyon érdekes.
Igen, ez egy hatalmas kritika a nyugati társadalom felé, tehát a mi vallásunk, ha lehet így fogalmazni, hogy a mi vallásunk, a kereszténység valahogy azt nem tudta az embereknek megmutatni, megtanítani, elhitetni 2000 év óta sem, hogy tényleg nem az anyagi javak fogják meghozni a boldogságot, hanem a boldogság teremthet esetleg egyfajta gazdasági növekedést. Szóval teljesen fordítva ültünk föl a lóra, ilyen szempontból, mint a keleti kultúrák.
Nagyon érdekes, hogy Bhután egyébként egyáltalán nem könnyű életű ország. Tehát maga a területén is nagyon sok hegy van, nagyon nehéz megélni, tehát ezek az emberek nem élnek könnyen, de hogy ezt nem úgy fogják föl, hogy úristen, vége az életünknek, hanem másképp.
Igen, ezt a keleti embereket, illetve a keleti kultúrát ismerve, vagy a keleti életmódhoz fűzött társadalmi szellemet ismerve, ezt csak mi gondoljuk? Azt akartam most mondani, hogy mi gondoljuk nehéznek valóban, tehát evidens, hogy nehezebb mondjuk kézzel, szamárral fölhordani a tüzelőt a hegytetőre azokon a meredek vidékeken, mint mondjuk egy kis teherautóval. Ez kétségtelen, hogy fizikailag nehezebb. De Kínában például évezredek ezelőtt sokáig ugye olyan lenézően kezeltük a keleti társadalmakat, hogy nem fejlődnek, ha föl is találnak valamit, azt nem használják. Tehát például Kínában volt egy olyan szellem sokáig az ókorban, hogy a leleményeket, a találmányokat nem használták, mert azt mondták, hogy az ember nem azért ér, hogy kényelmesebbé tegye az életét, a munka önmagáért örömteli, az élet megpróbáltatásai önmaguk gyümölcseit termik meg, ilyeneket mondtak régen. Tehát egy keleti ember nem úgy fogja fel a próbát, idézve be a szenvedést, a nehéz fizikai munkát, mint egy átkos dolgot. Na és ugye most nézz ránk, nyugati emberekre, mi alig gyaloglunk, alig végzünk fizikai munkát, és tele vagyunk olyan civilizációs betegségekkel, amit pont az az életmód okoz, ami a jólét miatt van. Nem erőltetjük meg magunkat, és lassan belehalunk. Sokkal többen halnak meg ma a civilizációs betegségben, mint mondjuk háborúban, terror sem, mert az tök jó, hogy nincs háború és terror, de hát nem kéne ennyien belehalnunk, többet kéne mozognunk, több fizikai munkát végezni.
Jobb kedvünk is lenne, nem lennének ennyi
mentális, és nem beszélve arról, igen.
Mentális betegségtől.
Aki mozog és sportol, annak ez dokumentált, döntően jó, sokkal jobb a megküzdési képessége, sokkal jobb a kedélye, az általános egészsége.
A butániaknál például az oktatás és az egészségügy ingyenes, ezt nagyon fontos célnak tűzték ki, és hát azt is érdemes tudni, hogy ugye a legtöbbjük buddhista vallású, ahol ugye ez a karma szisztémában, ugye az van, hogyha, és ezért nagyon rendesek egymással, nem bántják egymást, tehát az együttérzés, együttműködés, a közösség összetartása, segítése egy borzasztóan fontos cél, mert azt vallják a hitük szerint, ha most nagyon-nagyon gonosz vagyok valakivel, akkor ezt a következő életemben vissza fogom kapni.
Illetve a jót is, tehát mindent, jót amit is, teszünk, az visszaköszön, igen.
Így van, tehát hogy talán ez is segít, igen, maga a vallásnak, ez a nagyon szoros visszacsatolás a jónak és
igen,
a rossznak.
Ugyanabban hisznek egyébként szerintem, amiben az igazi Krisztus követők, vagyis az igazi keresztények, hogy a jó tett, vagy az önzetlen szemléletű élet, az mindig áldást hoz, csak mi ezt csak úgy zárójelben hiszük, igen. Szóval igazából az életünk gyakorlatában nem engedjük be a kereszténységet, mert én ezt látom, tehát hitre hivatalosan a kirakatban keresztények vagyunk, keresztény az európai kultúra, meg stb., ezt úgy mondjuk, de gyakorlatilag tekintve egyáltalán nem. Gondold el, hogy ingyen mész kórházba meg egyetemre, hát el tudsz te ilyet képzelni? Ingyen kapsz gyógyszert. Iszonyú ára van, ez kétségtelen. Na de Bhután, hogyha képes rá, akkor képes rá mindenki. Hát a bhutánok nem ufók, meg nem angyalok, pont olyan emberek, mint mi. Csak ők úgy döntöttek, hogy nekik egymás a fontos, és nem csak
és a boldogság a fontos.
Igen.
A pénzhez képest. Nagyon fontosak ezek a meghirdetett, és nyilván komolyan vett elvek. Maradjunk Bhutánnál, folytatjuk a beszélgetést Kohuth Zoltán szakújságíróval. Bruttó nemzeti boldogság a meghirdetett programja ennek a Kis-Ázsiában élő országnak. Maradjanak velünk, és tovább beszélgetünk Bhutánról és a boldogságról.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a mai beszélgetésünket a boldogságról, azon belül a bhutáni receptről. Erről az Ázsiában található igen kis országról, melynek az uralkodó családja, a Csevang família nagyon elkötelezett amellett, hogy nem a termékek felhalmozása, a pénz felhalmozása, hanem igenis a legfőbb cél a boldogság minden lakos számára. Egyébként nagyon érdekes, például a fenntartható fejlődést is nagyon-nagyon fontos célnak tűzték ki.
Nem. Igen, ha csak azt nézzük, hogy meghirdették ezt, hogy 60% erdő minimum kell, hogy mindig takarja az ország termőképes felületét, és most talán 70-nél tartanak, ahogy mondtad. Hát igen, szóval ez az. Tehát ugye ez az, amihez nehéz hozzátenni bármit. Mi ennek pont az ellenkezőjét csináljuk. Évek óta tudjuk, hogy nagyon durván kéne csökkenteni a szén-dioxid kibocsátást, nagyon intenzíven kéne erdősíteni, hogy legalább a gyerekeinknek, vagy mondjuk az unokáinknak esélye legyen arra, hogy körülbelül azt az életet éljék, mint mi, és ennek ellenére folyamatosan gyorsítunk a rossz irányba. Tehát egyre több erdőt írtunk ki, és egyre nő a kibocsátás. Tehát Bhután ebből a szempontból is. Na, de ez ugye olyan...
Legességet hirdetett meg, tehát hogy amennyit kibocsát, legalább annyit, vagy még többet visszaforgat, meggyógyít. Tehát, hogy több erdő legyen, mint amennyi kocsit használ.
Igen, szerintem ez olyan, hogyha egyszer úgy dönt valaki, hogy egészségesen kezd élni, akkor az egy csomó mindent hoz maga után. Akkor elkezd többet mozogni, elkezdi megválogatni, hogy mit tesz be a kosárba, amikor a boltban van, nem akármit hány be a kosarába, és így tovább.
Például az étkezésnél nagyon tetszik nekem ennek a pici országnak ez az eltökéltsége, hogy nagyon komolyan veszi azokat a célokat, amelyeket meghirdetett, és már a cél is nagyon pozitív, ugye a bruttó nemzeti boldogság növelése, hogy az egészséges táplálkozás, például a McDonald's-et nem engedték be az országba, bármekkora vagyont hozott volna magával.
Igen, meg a biotermesztést is ugye sokkal inkább kultiválják és támogatják, mint mi. Az mondjuk hozzátehendő, hogy ott sokkal jobbak az adottságok, tehát azok a környezeti adottságok, amik elősegítik azt, hogy bőséges termést arassanak biotermesztéssel is, illetve hát valószínűleg az igény sem ugyanaz. Ugye egy régi statisztika van így a fejemben, körülbelül ez nem egész pontos, de az arányokat tekintve pontos, amit mondok, 1500-2000 kalóriánál nem jellemző, hogy többet fogyaszt egy tipikus kelet-ázsiai távol-keleti átlagember, az európai 3-4 ezret, az amerikai 5-6 ezret naponta, hát ez brutális. Tehát azért ebből egyrészt látszik az, hogy nem tudunk és nem is akarunk ilyen egészséges életet élni, hogyan tesszük tönkre magunkat, ez a kalóriaszám ezt jelenti, és ugye, ha valaki kevesebbet is fogyaszt, akkor bizony megengedheti magának, hogy akkor nem kell sokat termeszteni. A mi mezőgazdaságunk attól olyan beteges, és attól olyan környezetszennyező, mert rettentő mennyiségeket akarunk előállítani, mert őrült nagy a fogyasztás és a pazarlás. A butáni szellem, ezt már talán mondani se kell ezek után, egész más, sokkal takarékosabb, sokkal kevésbé környezetszennyező, sokkal mértékletesebb, na így aztán lehet tényleg fenntartható módon biológiai alapokon termeszteni.
Hát a beszélgetésünket zárjuk most avval, amivel az írónő Helen Russell minden egyes ország boldogság receptjét zárja, hogy ha valaki ezt a típusú boldogságot szeretné a saját életében gyakorolni, akkor mi mindent tehet? Hogyan élj a bruttó nemzeti boldogság szerint, légy megértőbb, legközelebb, ha felbosszant egy kollégád, akkor ne akard rögtön megölni. Tedd félre az egódat, mi lenne, hogyha néha másokra is hallgatnál. Folytass fenntartható életet, ugye, amit emlegettél. A természettel törődj, és magaddal, még ma, ne várj holnapig. És a boldogság fontosabb a pénznél, a San Franciscó-i Állami Egyetem kutatói bebizonyították, hogy sokkal több örömet okoznak az élmények, mint az amúgy is felesleges holmi. És hát ne feledd, hogy a boldogsághoz nem vezet út, a boldogság maga az út. Mennyire tudsz te ezekkel azonosulni? Én azt gondolom, hogy eléggé. Ez közel áll hozzád.
Egy szempontból egy kicsit kevésnek érzem, hogy könnyű azt mondani, hogy tedd félre az egót, amit a könyv nem mond el, hogy Butánban ismerik ennek az útját is, amit mi nem tudunk Európában, szóval Európában 2000 éve tele vagyunk azzal, hogy jól kéne viselkedni, illendően, fenntartható módon, stb. Csak éppen azt nem tudjuk, hogy hogyan. És a butáni buddhizmus, illetve az egész keleti területekre, Indiára, Japánra jellemző buddhizmus, az meg is mutatja ezt az utat, és ezt csak azért hozom föl, ez a meditáció útja egyébként a szemlélődő életnek, a befelé fordulásnak, a fohásznak az útja. Ezt csak azért hozom föl most Bután kapcsán, mert maga a király, a butáni király adott rá egy olyan példát, ami egyébként Indiában évezredes hagyomány. Ott az a tradíció, hogy az életükben mindent elért emberek, miután családot alapítottam, miután sikeres lett a vállalkozásom, megépítettem azt a házat, elültettem azt az X-fát, amit akartam, stb., akkor a férfiak az életük delén túl fogják magukat, mondom, ez egy hagyomány, és kimennek az erdőbe. Mert úgy vannak vele, hogy most már eleget foglalkoztak a világgal, megtetik a kötelességüket, a világi világgal, igen. Most már foglalkozhatnak a szellemivel, Istennel, a lélekkel, a természettel, és akkor fogják magukat, és kimennek az erdőbe szó szerint. Mondom, ez hagyomány, ez most már nyilván egyre fogy, de azért megvannak még a gyökerei, olyannyira, hogy a butáni király kiment az erdőbe, mert neki az volt évek óta már a belső elhívása, hogy térjen vissza önmagához, és kiment egy kunyhóba. Ez a nyilván dúsgazdag körülmények között élő király, és most egy kunyhóban meditál véletlenül. Na ez az útja annak, tehát könnyű mondani, hogy tedd félre az egód, ne zabálj annyit, ne reagálj hiszterikusan, hogyha neked mennek, stb. De ezt nem könnyű addig, amíg benne vagyunk ebben a modernkori körfogásban, igen. Ez akkor könnyű, hogyha az ember szemlélődik, meditál, stb.
De ezt tulajdonképpen egy kicsit gyakorolhatjuk mi is.
Persze, ez mindenki nyitva van.
Nagyon köszönöm a beszélgetést, és várjuk a hallgatókat jövő héten, és várunk téged is, Zoli, egy következő országgal és egy következő boldogság szóval. Maradjanak velünk, ha tehetik itt a Halas Rádióban, Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.